Pári hang is képes megváltoztatni a világot, mert a zene pont el, mint az élet, megírjuk, eljátszik, és nem marad utánunk semmit, csak a dal. És tényleg nem mindegy, hogy mi maradott.
Fiatalon bekerült a legnagyobb magyar zenészek közé, pedig gyerekkorában egy orvos azt mondta, hogy nem nagyon lehet majd zenész, de lehet nem csak zenész, hanem zeneszerző is, akinek több száz film, sorozat és reklámfilm zenét köszönhetünk. Jamie Winchesterrel több mint egy évtizedet zenéltek közösen ország és világszerte, de dolgozott együtt Bereményi Gézával, Grecsó Krisztiánnal, és írt zenét olyan színművészeknek is, mint Udvaros Dorottya, Tompos Kátya, vagy Fűr Anikó. És akkor még a szólólemezeiről nem is beszéltünk. A Szabad Európa podcastjának vendége ez alkalommal Rutka Róbert, Altisius díjas zenész és zeneszerző. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Gyerekként ugye megműtötték a fülét, és akkor tényleg elhangzott elvileg egy orvos szájából ez a mondat, hogy hát legfeljebb zenész nem lesz. De addigra már kitaláltam, mert úgy tudom, hogy egészen fiatalon 5 éves korában kapott egy szájharmonikát, és azzal ilyen autodidakta módon elkezdett tanulni zenélni.
Igen, sőt, tehát kicsit korábbra vezethető vissza. Ugye ezek a műtét meg fülproblémák, tehát sokat voltam kórházban, nem hallottam rendesen, nem beszéltem rendesen. Ez kb. 2,5 éves koromtól kezdődött, amire nagyjából rendbe jöttem, tehát még nem tudtam rendesen beszélni, meg rengeteg beszédhibám volt, az olyan 6,5 éves koromig tartott, és akkor vitték el a kórházba, az utolsó vizsgálaton hangzott el szó szerint, hogy mondták, hogy hát beszélni majd megtanul, nem lesz jobb a hallása, legfeljebb zenész nem lesz. Viszont talán ez a bezártság meg, hogy ez, hogy néha, hogy magamra maradtam, önmagammal, meg a betegséggel, egy hangszer közelsége bármit meg. Tehát emlékszem, hogy levittek, hanem a mámhoz ott volt egy ilyen régi hangverseny zongora, akkor állandóan odaültem, és elkezdtem rajta játszani. Igen, a szájharmonika volt az első, amit nagyon komolyan vettem utána, de utána közvetlenül a zongora. Talán azért volt fontos ez a számomra, mert ez volt az egyetlen kapu, az a kilépő a világ fel, ami tudtam adni valamit magamból. Illetve, mint ez egy szentély, hogy valahogy a zene, hogy magára marad az ember, és hogy egyszerűen nem vágyik semmi másra. Én nagyon zárkozott voltam pont ezért. Úgyhogy nekem a színpad volt a másik helye, ami engedett valamitől. Elvitt abba az irányba, hogy jól érzem magam, és egyszerűen nincsenek átlásaim.
És akkor tulajdonképpen az érzelmek kifejezésében volt, illetve még most is egyfajta segítség a zene? Tehát, hogy hogyan teszi őt boldoggá a zenélés, illetve a zeneszerzés?
Hát ez egy fura folyamat, mert az történik valójában az emberrel, ezt észrevettem, olyan, mint egy titkos ajtót nyitnék a világra, és ha belépek, akkor tényleg ott egy másik dimenzió van. Ezt ugyanúgy megkaphatja az ember az alkotás folyamatában, de a legtöbbet kaphat ebből az érzésből, amikor elmegy és valahol élőben a színpadon megmutatja magát az embereknek, és látja és érzi a közvetlen visszajelzés vagy visszacsatolást. És mindig elcsodálkozom ezen a dolgon, mert ugye, ha azt nézzük, hogy mi történik valójában, akkor ez egy egyszerű fizikai folyamat. Ugye megpengetem a gitáromat, eljátszom egy dallamot, eljátszunk a zenekarral egy dallamot, és képződnek a hanghullámok, amit az a legcsodálatosabb, hogy az érzelmek kódolnak ki a befogadóban, és nem lehet megfejteni, hogy mikor talál bele az ember, de mindig tudja, hogy mi az a pillanat, amikor eléri őket. És hittem ebben már elég régóta, hogy ezek a hullámok ugyanúgy ott vannak, tehát a gondolatainkban is, hogy már mérhető hullámok, és hogyha ezek valahol elindulnak a térbe, akkor csak feleződnek. Ugye mondhatnák, hogy elhalnak, de nem. Hogyha volna az az erő, ami ezt fel tudná fogni, akkor minden számít. Nem mindegy, hogy mit gondolunk a világról, hogy mit játszunk, vagy milyen gondolatokat tudunk megformálni a hangszerem, és ez marad utánunk, tehát az olyan, mint a karma.
És nem akarom nagyon túlfeszíteni a múlt itt a fülbetegségével kapcsolatban, de hogy az segített jobban ráhangolódni erre a belső hallásra való fordulásra, vagy irányoltságra, vagy pedig ebben a nagyon nagy fokú érzékenységben, amit lehet hallani most öntől?
Hát biztos az érzékenység is, mert ez úgy kiderült, és elég korán eldöntöttem, hogy ez valami nagyon több közön van, vagy nem is eldönti az ember, mert egy gyerek nem tudja ezt, egyszerűen azt a boldogságot, meg azt az örömet érezni a hangszer közelében. Nem tudom, ott valami már eltölt.
13 évesen pedig egy punk zenekart alapított, amivel ugye az állambiztonságiak aktájába is bekerültek. Viszont ez a punk zenekar, ez, hogy is hívták, ilyen intellektuális punknak nevezték.
Kretén szólt a zenekarnak a neve, első punk zenekarok egyike. 15 éves múltam, amikor már aktán volt a BRFK-n. Semmi más nem volt, mint hogy a lázadás ízett, tehát az, hogy Szabad Európát hallgatni. Mi volt akkor az egyetlen? Tehát, hogy ez volt, és azt is hitokba kellett, ugye? És ezek az ideológiák meg bejöttek a zenékkel, ugye nekünk a punk volt az első olyan nyilvános lázadás, a Sex Pistolsok mindenki ellen, hogy valahogy felrúgtak minden szabályt, amivel nem értek mindenben egyet, tehát egy utólag elmondva, mert azt mondom, hogy kell egy bizonyos fajta rendszer, hogy működjön ez az egész történet, mert ugye a fejetlenség anarchiához vezet. Én akkor azt gondoltam, hogy a szabadság része az, hogy megtehetem azt, hogy kimegyek az utcára, és véleményt formálok. És ez valahogy talán ezzel megkaptuk, hogy hittük azt, hogy valami változhat, ha elmondjuk. És ami érdekes volt ebben a zenekarban is, hogy a szövegeink csomó dolgot megjósoltak, és megtörténtek. És annyival intellektuálisabbak voltunk, hát voltak nekünk is egyszer előrevörösök, lenéletlenet, persze ilyeneket is játszottunk, egy 4 akkordos punk zenekarnál ez kellett. De hogy hál' Istennek nagyon jó kis közeg volt, és néha juhozgyel kötetekkel, meg olyan kötetekkel mászkáltunk a hónunk alatt a játszott élenéskedben, dugiban megittunk egy üvegbort, hogy ami ma is valahogy kicsit tovább vitte ezt, és az kicsit előre akartunk lépni. Ránk is maradt az, hogy intellektuálisak voltunk, mehettünk volna még annak idején. Az első ilyen zágrávi fesztivál, U2, Nina Hagen, amikor még senki nem ismerte őket, de hát ugye akkor nem mehettünk. De azt gondolom, hogy egy jó része volt. Én ezt felvállalom, és kaptam ettől az érzésről. Talán azt meg kellett tanulni, hogy igenis, hogy valahogy a szabadság ízét, hogy ott kimertek állni. De hát én voltam a legkisebb pont, mert én voltam a legkisebb, én nem keveredtem úgy balhégba. Hát sok minden történt akkoriban. És valójában csak a történet ez annyi, hogy én óbudai voltam, ott éltem, egy csomó alternatív zenekar, meg pont ez a korszak, konkrétan a környező utcák terein keletkezett, ott alakultak ezek a zenekarok, én is elmentem a játszótérre, és tudták, hogy hát te énekelsz, meg játszol valami hangszeren, akkor gyere, csináljunk punk zenekart, akkor jött be a punk zene. És azt gondoltam, hogy miért ne, hát kipróbálom, mert én még nem csináltam, zenekarban nem játszottam, illetve az az élmény, az belecsapott az életembe, hogy levittek egy talán egy személytároló melletti ilyen kis próbaterembe, tehát nagyon pici volt. Nem voltak még erősítők, hanem egy pacsirt a rádióba volt bedugva a gitár, amitől torzított, egy 800 forintos eszkábált gitár, egy szemétvödrön dobolta, akkori kretészek a dobosa, és meghallottam, hogy szól ez a torz gitár, és aztán valami Johnny B. Goodot, vagy valami ilyen, a legegyszerűbb primitív dalomat játszott a fiú, de az az erő. Azt mondtam, hogy ez életem értelme. És akkor az elektromos gitárral kész, ott eldőlt minden. Én előtte versenyszerűen lőttem is, nemzetközi versenyekre jártam, meg magyar bajnok voltam. Másnap mondtam, hogy én akkor kiszállok onnan, és nem érdekel a sport se. Én most már csak ennek akarok élni. És valahogy egyértelmű volt onnantól kezdve az út.
Egészen mostanáig is minden tovább. Úgy tudom, hogy már nagyon sok mindent ugye sikerült megvalósítani a vágyai közül. A musical az egyetlen, ami így várat magára, vagy azzal mi a helyzet?
A musical, igen, ezt már mondtam, hogy talán az, amiben nem ugrottam, de most megkaptam a lehetőséget. Nagyképpen azt mondtam egy ideje, hogy a musical az kimarad az életemből, nem az én műfajom. Sok mindent csináltam, balett, filmzene, színház, zenész színházat, de hogy valahol érdekelt. És mondtam, hogy egy olyan történet lemond az Oroszlán király, nagy volumenű, meg közel állna hozzám az egész történet, akkor belevágnék, és akkor telefonáltak Veszprémből. Ugye uniós főváros volt, és a szép projektek születnek. 2-3 év megkaptam én is a városnak a díját, és feltették a kérdést, hogy van egy musical, mondom, biztos. Igen, de olyan, mint az Oroszlán király, állatos idő. Megkaptam a könyvet, és azt mondtam, na, akkor most belevágok. Egyébként nagyon jó író, a szerzőpáros a Kovácsikrek, új tehetségek, újak a palettán, de elég hamar berobbantak az irodalmi életben, mindenféle téren, tehát nem csak a kutatásaikkal, hanem hogy mindenféle pályázatot megnyertek, verset, regényt írtak, az első regények is most jött ki, és elképesztően a sikerrel. Úgyhogy letettek egy nagyon jó könyvet, ami alapján könnyű dolgozni, és gőzerővel dolgozunk.
És mikor várható a bemutató?
Június.
A zeneszerzésről már mennyire magányos műfaj?
Szerintem a legmagányosabb. De pont ettől jó, mert megtanítja az embert a döntésekre az életben. Mert amikor az ember egyedül dolgozik, akkor könnyen elfogult lesz a saját dolgaival, vagy a saját szerzeményeivel, mert amikor 5 napig készül valami, és meghatja az ember elégedette hátadől, mondjuk egy filmnél, vagy bármilyen, és akkor azt mondja, nem biztos. Nehéz megnyomni a delete gombot abban a pillanatban, és ez igaz az élet bármilyen területére, tehát viszont ott megtanultam azt, hogy felül kell bírálni a döntéseinket, önmagunkat, kritikával kell élni, és elég egy kávészünet, stb. Most már így elég gyorsan tudok dönteni és döntéseket hozni, és ezáltal már hatékonyabb vagyok a munkafolyamban, amikor már elkezdek zenét írni, és talán ez segített ahhoz, mert hogy az ember, hogy felkérik rengeteg lemeznek a producere, szólamokról, zenészekről kell dönteni, hogy kinek mi a feladata, akkor nagyon gyorsan kell meghozni a döntéseket, és talán itt jön vissza az a gyerekkori betegségem, hogy már elkezdtem hallani már egy ideje magamban a zenét, és ezek már nem olyan hallások, hogy megszólal mindig előre, hogy valamire gondolok, és hogy megszól a dalom. Nagyjából ott szól a fejem, de ezek inkább érzelmek, amik azonnal átformálódnak hangokká. Tehát már nem úgy írok zenét, hogy ugye vannak harmóniák, dallamok, és egymás mellé kell tenni, és keresgélni kell a hangokat. Nem, ha jön valami, akkor egyszerre. Ha van, akkor a szöveg is nagyon gyorsan be tud jönni mellé. De hogy valahogy együtt érkezik az egész, már csak a formáját kell megadni, ami persze nagyon fontos, mert a hangszerelés is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mi fog szólni, nem mindegy, hogy két hangszer játsza, vagy egy szimfonikus zenekar.
És hogyha mondjuk színművészeknek ír zenét, akkor mennyire fontos az, hogy emberileg megismerje őket, hogy mitől válik hitelessé az ő szájukból, vagy torkukból, hangszalagékon keresztül az önzenéje?
De örülök ennek a kérdésnek, mert ez a legfontosabb a momentum, amikor az ember valakinek ír, és ez nem csak a színészeknél, előadóknál, mert ugye én elég termékeny vagyok, minden nap írok valamit, és hanem akkor felveszem a kis diktafonomra, vagy feljátszom a zongorán, és elteszem a fiókba. De soha nem adtam még oda fiókdalt senkinek, vagy ötletet. Azt magamnak elteszem, és van már 100-200 ilyen. Ahhoz, hogy hitelesek legyünk, és ezt szintén a filmeknél tanultam meg, mert a filmeknek is van egy olyan tulajdonsága, hogy az ember leül zenét írni, ott tényleg rendkívül nagy alázat kell, mert a film egy olyan, mint egy szeszélyes nő, tehát ezt szoktam mondani, mert hogy minden nőre bármilyen ruhát rá lehet tenni, de valahogy nem tudja természetesen hordani, és ezért leválik róla. Ugyanilyen a zene is, és főleg amikor a gondolatiság, a zene hangulata nem találkozik az előadóval, hogy őszinte vagyok, én ezt a rádión keresztül is meghallom, hogyha valaki elénekli más szövegét, attól még lehet jó, de azt is meghallom, hogy ő agyilag vagy belül nem tud azonosulni azzal, és nem az övé az a gondolat, és ettől hiteltelenné válik az egész, és ez nem kell látnom az előadót már. Ezt pedig Bereményi Gézától tanultam meg, az, hogy valakire valamire ráformálni valamit a nemes egyszerűségben, hogy hitele legyen, a nagyon fontos dolog. És hogy az első színészlemezeket a Fűranikónak csináltuk Bereményi Gézával, ami 2000-ben ismerte meg, akkor volt talán az első dalunk, hogy együtt alkotjuk ezeket a folyamatok, együtt születik a dal, ott nincs az, hogy elküldöm felvételen, és majd megírja a szövegíró, hanem ott zenélünk, és hogy ott alakul az egész, hogy te, én még szeretnék elmondani valamit, adjál verszakot, adjál még valamit, zenei rész, hogy még. Ott megtanultam ezt, hogy mennyire csodás dolog, amikor rá lehet formálni valakire. A színésze pedig egy rendkívül jó és érzékeny távtalaj, mert ők nagyon szépen tudják értelmezni a dolgokat, nagyon precízen, és hogyha az ő szájból elhangzik valami, és hitelessé válik, akkor az tényleg olyan.
És mennyire számít ilyenkor, különben, hogy a színésznek maga az éneki, vagy a hangod adottságai, és mennyire inkább az, hogy tényleg, hogy hiteles, és hogy hát nyilván előadó művész.
Régen azt gondoltam, hogy a musicallel is volt ilyen, nagyon szépen énekelnek, színészek, meg egy kicsit műzikelesen. Ugye azt mondtam, hogy nem az én világom, hogy a természetes éneklés fele közelít a mostani világ. De azt kell, hogy mondjam, hogy a színészek ezen túl tudnak lépni, és rá tudnak formálódni dalokra, és akiben megvan ez az érzékenység, akkor nem mindig ugyanúgy akar énekelni, és ha hagyja magát vezetni, és azt gondolom, talán tudok valamit, mint idézőjebb zenei producer, hogy valakinek megfogni a kezét és elvezetni a megoldásig, és a legszelidebben is, hogy érezze, hogy együtt megyünk, és nem pedig azt mondja, hogy nem jó, mit csinált, nem tiszta, tehát nem ezek a instrukciók, hanem hogy érzelmileg eljussunk oda, hogy hogy megszólaljon az a dal, és az a mondani való. És a színészek pedig csodálatosan, és ezt már felülbíráltam önmagamban egy idő után, hogy igenis a színészek viszont annyit tudnak, hogy nem biztos, hogy mindig a csillagos eget kell leénekelni, azt elég csak megérinteni, vagy megkarcolni. Viszont ők, amit belül tudnak, nem tudom, ez a jelenlét, amit a dalban megjelenik, az többet jelent néha, mint a nagy éneklés. De most mondhatom, hogy csodálatos hangú énekesnőkkel, vagy színésznőkkel, ha csak a színész oldalról nézzük, hát ott van Tompos Kátya, Fűr Anikó, Udvaros Dorottya. És hogy ezek olyanok tudnak mellé rakni a Dorottya is, tehát hogy markába tudja az embereket tartani a színpadon. Van a pillanat, amikor ő kitátja a száját, akkor mindenki ki fogja tátani a száját ott a közönség sorai között. Mert egyszerűen ott vannak együtt vele, és érzi, hogy ő viszi őket. Ez nagyszerű dolog.
És akkor még ugye a Grecsó Krisztián a közös alkotásaitokról nem is beszéltünk, de ilyenkor különben mi adja neked a jutalmat, a munkádért, vagy mi az, ami ilyen nagyobb dicsőség számodra, a díjak, az eladott lemezek száma, vagy amikor felléptek, és akkor ott látod a, nem is tudom, könnyes tekinteteket?
Igen, a közönség a legnagyobb jutalom, tehát ezt el kell, hogy mondjam, és erre akkor jöttem rá igazán, mert ugye a zeneszerzők elég magányosak, és hozzáteszem, most már a filmek végén se látott, kiírta a zenét, lemezek már, ugye már nem valahol a telefonunkon hallgatunk zenét, nem nézed meg, hogy kiírta, ki hangszerelte, kinek a munkája van még benne az előadón kívül. Amikor én a Jamie-vel úgy döntöttünk, hogy abba hagyjuk, akkor nekem az volt az egyik ok, hogy annyi munkám volt, és amikor heti négyet játszunk és utazunk az országba, akkor kevés idő marad a magánéletedre, a családra, arra, hogy filmzenét írjak, színháznak dolgozzak, vagy színészem ezeket csináljak. Fél évig bírtam, és annyira hiányzott a színpad, hogy egyre jöttek a produkciók, és akkor elkezdtem olyan színpadi produkciókat felépíteni. Kicsit más irányba vitte az életemet. Most már sokkal alig játszom rockkoncertet, ezek a szép akusztikus, meg szimfonikus estek viszik talán túlsúlyban ezeket a koncerteket nagy részét, és akkor én eljöttem, hogy ezt ott kapom meg. A díjak nagyon fontosak valahol, mert a szakma szeretete és hogy tisztelete az nagyon jó, és hogy azt gondolom, hogy lett egy olyan, nem is nevem, vagy egy olyan figyelem körülöttem, hogyha valakivel dolgozom, vagy érzem, hogy tisztelnek és szeretnek, és adnak arra, amit mondok. És én soha nem voltam hangos ember, tehát ennél hangosabban nem szoktam beszélni, nem konfrontálódok senkivel. Viszont úgy érzem, hogy jó, könnyű velem dolgozni, azt mások mondták, és jó velem dolgozni, úgyhogy valószínűleg ezt megérzi az ember ezekben a pillanatokban, a közös munkákban.
Illetve azt olvastam valahol, hogy számodra az is egy jó visszajelzés, hogyha mondjuk zenésztársait felhívnak, hogy ugye ezt te szerezted, ezt a zenét, mert hogy akkor rá ismernek a te saját stílusodra. Mennyire fontos az egyediség szerinted?
Hát ezt már egy 10x éve eldöntöttem, hogy vannak jegyeim, és ezekhez ragaszkodni fogok, hogy felismerhető legyen. Nem csak a gitárjátékom, vagy hogyha csinálok egy zenekari felvételt, vagy dalokat, és azt tényleg nagyon jól esik, hogy ezt te írtad? Hallottam egy ízét. Nem, mert félve kérdezem. Én írtam. De jó, fú, hát megismerlek. És amikor már ilyeneket kap sokat az ember, akkor jó. Így örül, hogy jó úton jár. Ezt még a Tolcsvai Lacitól tanultam még ezt a részét. Amikor úgy döntöttem, hogy csak a művészetnek fogok élni, és hogy sok dolgot csináltam egymás mellett, de persze minden zene volt. Csináltam olyan fajta alkalmazott zeneszerzés, hogy reklámzenéből ezerig számoltam ezeket. De ezek nem ilyen kis tinglit-tanglik voltak, hanem nagy világcégeknek az arculatát is. Akkor jöttem rá, hogy én csak ezt szeretném csinálni, és talán ez már lehet, hogy több mint 20 éve volt, nem is tudom kiszámolni, a Tolcsvai Lacival mentünk Erdélybe, de rövideig együtt játszottunk meg. És azt mondta, hogy figyelj, jó úton akarsz járni, akkor csináljon a zenét, meg a szöveget írjál, amit életed végéig büszkén felválasz, és akkor soha nem lesz semmi baj ebbe az egész gépezetbe. Visszamehetsz a színpadra, és lesz helyed ebbe a szakmába. És az valahogy bennem maradt, mert én tiszteltem ezeket az embereket, és elég fiatalon zenéltem olyan óriásokkal, mint Lehel Pisti is, Volti János, és a többi 20 évesen velük, hogy én szerettem volna ehhez tartani magam, és az a megtiszteltetés, hogy velük álltok egy színpadra, ez arra készített, hogy szeretnék megfelelni mindenféle elvárásnak, szeretnék fejlődni, és szeretnék többet adni magamból.
Szerinted közéletnek mennyire van helye a zenében, vagy mondjuk zenészként így, azt tudom, hogy ezt szintén mondtad, hogy nagyon tiszteled azokat a színművészeket, akikkel mondjuk akár együtt is dolgozol, mint az Udvaros Dorottya, és kiáll a Fertőtó bebetonozása ellen. Téged bántottak-e azért, hogy elvállaltad az előválasztásnak a kampányzenéjét, mármint a zenész társadalom?
A zenész társadalom, azt nem tudom, persze barátok izé azt mondták, hogy nem félsz ettől, hogy egy ilyet lépni. Tehát azt gondolom, hogy ugye most konkrétan az előválasztás alára beszélünk, amikor jött ez a felkérés civil szervezetek részéről, akkor azt gondoltam, hogy tehát nem, a hitem az nem dőlt meg abban, hogy a választás azért rendkívül fontos dolog. És ha lehet választani is, jön az emberekhez az, hogy ez a pillanat, amikor dönthetünk valamit az ország meg a világ sorsára, azt gondolom, hogy ott dől el abban a pillanatban. És én nem azt nem fogom mondani, hogy ki ellen, meg mi ellen, de azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos pillanat az, hogy legyen már más alternatíva. És most nem fog ki, tehát mi nem mentünk fel se olyan helyen, nem játszottunk ahol. És függetlenül melyik oldalon állt, hogyha a pártrendezvény logója, vagy bármi történt, és mivel rengetegen felkérés van, hogy megy az ember játszani, és akkor kiderült színpadon, hogy találsz egy logót, azt nem. Mondtuk, nem. Tehát, hogy pont ezért. És azt gondolom, én is próbálom azt tartani meg, amit a Bereményi Géza, ugye Tamás Csetemás nagyon szerette ugye a Fideszt, de attól függetlenül a Géza azt mondta, hogy akkor lesz hiteles, hogyha ő nem megy fel mindig, ugye nem mutatja meg magát azon az oldalon, mert akkor talán a szövegek elveszik azt a réteget, vagy azt a jelentőségét annak, hogy akkor leszűkül az egyik oldalra. És pont nem ez volt a cél. És ő is próbálta magát ehhez tartani, és én is mondanám, hogy a politikát az ki lehet vonni a zenéből, de nem. Ez idáig azt gondolom, hogy választás, bármikor kiállok ezért. És merek bátorítani embereket, és kaptam biztos rosszat is. Talán volt egy olyan barátság, ami meg is szakadt emiatt, de hát ez ilyen az élet.
Mennyire gyakori különben ez a... Tehát, hogy a zenész társadalom az mennyire megosztott, mit látsz? Azt hallottuk már sok interjú alatt, hogy mondta itt el a Szabad Európán is, hogy például a színészek között abszolút van most már ez a politikai megosztottság sajnos a film hát, rendezésben is.
Igen, a filmben az nagyon durván érződik, ugye, hogy van, aki csinál, van, aki nem, van, aki félre van téve, van, aki nem. Az egyetlen előnyöm, hogy nagyon sok lábon állok, nagyon sok félre dolgozok, és megtehetem azt, hogy azokat is segítem, akik erre rászólnak, és amit, ha készül egy független film, most mi például Herendi Gáborral nem is egyet csináltunk, akkor megtehetem, de jó, megcsináljuk. És régen is történt ilyen, és valahogy olyan az érzésem volt, amikor még 20 éve az első filmrendezőkkel, ugye, akik még csináltak reklámot, megismertük egymást, együtt kezdtünk el fejlődni, hogy ingyen készült vizsgafilmek, és ennek is volt valami varázsa. Most talán a rendszer teszi hozzá, hogy az ember ilyenekre kényszerül. Amit látok a színészek között, azt, mert nem vagyok annyira benne, attól függetlenül dolgozom színészekkel, tehát ezt a világot így annyira bentről nem ismerem, de látom azt a fajta megosztottságot. A zenészeknél is van, én ezt próbálnám elkerülni, mert hogy ha mi is széthúzunk, és talán attól függően jogainkat képviseljük, a zenészek még elég jók, tehát sokkal előrébb vannak azt gondolom, mint a filmesek vagy a színész szakma. De ez itt is látszik a megosztottság. És nem is mondhatok más, mert benne vagyok az Artisius küldőgyűlésbe, tehát így a idézőjel döntések közelében, a szerzők elnökségében, akik azzal foglalkoznak, hogy jobb legyen ennek a szerzői társadalmak, úgyhogy én nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy ki merre. Mindenkit tisztelni fog, és soha nem mondtam egy rossz szót se, és soha nem is fogok úgy politizálni, hogy valaki azt hallja a számból, hogy szidnem a másikat. Nem. Azon, hogy a legkultúráltabb formában lehet ezt. A zenészek szerintem még valamennyire jó helyen vannak, és amikor hál' Istennek több ilyen nagyobb projektbe hívtak meg, hogy írjak himnikus vagy olyan dalokat, ahol sok előadó, és miattam elvállalják a nagy részük, és teljesen mindegy, hogy melyik oldalon állnak. Mert pont ettől szép, és attól van meg az ereje, hogyha nem csak az van, hogy itt és itt állunk, hogyha egymás mellé tudunk állni, akkor kezdődik itt valami ebbe az országba, és talán ebbe lehet egy picit segíteni, akkor szívesen vagyok részese.
Illetve a zenészek, úgy tudom, hogy azért segítik is egymást, tehát hogy te a Szociális Bizottságban is benne voltál, vagy?
Igen, és ott, amikor látja az ember a leveleket, hogy kik milyen bajba kerültek, főleg a Covid azért itt elsöpört sok mindent így erről a palettáról, és nehezebb volt segíteni, és meg a segítség is nehéz, mert hogyha valakinek segít az ember, a rendszer vagy bármi, akkor akik nem kapnak, ugye mindig képződik olyan, tehát nem lehet mindenki segíteni. Ez olyan, mint hogy nem lehet olyan dalt én, hogy mindenkinek tetszen. De a lényeg, hogy megpróbálni azt, hogy mindenkinek is van valahogy a közösből, mert ez a rendszer terme is, hogyha felelősek vagyunk egymásért, meg az idősekért, főleg a zeneszerzőknél, tehát olyanok vannak, hogy egy 100 éves nő, egy idős hölgy írt levelet nekünk, hogy annyira kisegíteni, 50 000 forint. Rengeteg szerzeménye volt. Valószínűleg már nem tud írni, élte az életét, és tényleg a szíve megszakad az embernek, és akkor persze, hogy segítünk nekik, és ugyanilyenek vannak a zenészek között is, hogy a gyerekére nem jut annyi pénz, és hogy milyen jó, akkor kell csinálni egy sorrendet, hogy akinek gyermeke van, igen, elsőbséget élvez, de ez már csak egy ilyen technikai kérdés. A lényeg, hogy legyen segítség.
És említetted, hogy azért még nagyon-nagyon sok szerzeményed áll a fiókban, ugye eddig 3 szóló lemezed jelent talán meg, nem tudom, hogy ez szerénység alázat miatt, vagy egyszerűen nem volt rá időd, mert hogy másokat előtérbe helyezel a saját munkádnál, de hogy még számíthatunk-e ilyen szóló lemezekre?
Biztos, hogy nagyon sok lesz. Egyszerűen egy technikai oka volt, annyi zenét írtam, hogy mindig másoknak csináltam, vagy pedig a saját zenekarunk el voltunk, mert rengeteget játszottunk. Viszont amikor már szövegeket, tehát szöveges dalokat is adtam embereknek, akkor rájöttem, hogy mennyire fontos, hogy azt elő kell adni. Akkor megválogattam azt, de annyi ilyen képződött, hogy emlékszem, amikor Jamie-vel azt mondtuk, hogy akkor abba hagyjuk így, és én meg majd írok rengeteg filmzenét, meg többit, akkor elkezdett hiányozni ez. De én akartam énekelni, én nem vokáloztam, az egy dolog, meg néha felénekeltem egy-egy lemeze, egy-egy dalt, az nem ugyanaz, mint amikor ki kell állni a színpadra, tehát én nem voltam még énekes. Elrohantam, vettem 4 énekórát, vagy 5-öt Tiszabe nevű csodálatos hangú énekesnőtől, és felvettem az első albumot. És az oda képzem magam, most elérkeztem oda, hogy meg tudom oldani azt, hogy ahogy én szeretnék énekelni azokhoz a dalokhoz, és inkább a több érzelem vigye ezt, ezeket a dolgokat, és a mondani való. És ám, hogy bejött. Ezt a részét pedig talán azoktól a barátaimtól kaptam, tehát Recsó Krisztián, meg a többieknek köszönhettem, mert egy másik út is elindult már egy jó ideje az életemben, az irodalmi eszek, meg az, hogy én előtte is tudtam, hogy fogok megzenésíteni rengeteg klasszikus vagy kortárs költőt, mert ez már a gimibe bekattan nálam.
Hogyha már Grecsót felhoztad, ugye Szegeden volt egy közös projektetek, vagy Szegeden is, a hit az akármiben való hit, vagy mondjuk Istenben való hit, ez mennyire szerves része a te művészetednek, vagy életednek?
Az nagyon erős része, és főleg egy jó ideje. Van olyan dolog, amire nem beszéltek, meg nem is az ember, de olyan, mint az ember megkapná a bizonyosságot. Nem voltam templomba járó ember, de már egy hosszú ideje majdnem minden dalszövegemben úgy érzem, hogy meg kell hálálnom azt, amit kaptam. Ha csak azért is, hogy azt csinálom, amit szeretek egész nap, és felkelek, zenét írok, ugye a Rolling Stones gitárosom mondta, hogy reggel zenélek, este elmegyek koncertetek, és valahogy megáll így az idő az embernek, mert tehát nem érzem azt, hogy öregszem idézőjelme, hanem valami egy csoda az élete az embernek. Úgyhogy ez a része, ez így működik.
Illetve rengeteg nemes ügy mellett is kiállsz, ugye említetted még mielőtt elkezdődött volna a felvétel a vérellátó kampányát, úgy tudom, hogy egy szájjal festőművészt is kísértél zenén.
Ja, hát ilyen megkívásoknak, igen, a megteltem, eleget teszek, ha tudok valakinek segíteni. A véradó kampány az most fog indulni, sok sztár, ott is volt egy olyan daltén, amit mindenki elénekel, mindenkinek tetszen. Ugye hát ez egy elég zűrös feladat, mert ez a nagyot lehet ezekkel bukni, mert amikor visszaadják, azt mondják, hogy nem énekelem, mert nem tetszik, nem izé, akkor ez egy kudarc. De hál' Istennek nem volt úgy részem, úgyhogy ez is nagyon jól működött. Hosszú folyamat volt, mert ennyi embert egyeztetni, hogy néha felvenni és stúdióba elhívni, mert amikor jött a kérés, hogy nem tudtam, hogy ennyire felé a Covid-ot, és ilyen nagy hiánya vér is, hogy emberek halnak meg, amiért, mert talán nincsen. És gondolom a hajlandóság is alább hagyott, és hogy mennyi életet lehet megmenteni, és akkor ez lesz egy ilyen legnagyobb kampány, hogy akkor így elindul, hogy rengeteg sztáron keresztül még nagyobb rétegeket megszólítani. hát ilyen is az ember nagyon szívesen oda rakja magát. És ezek nem kis feladatok, mert az ember azt gondolja, hogy csak egy dal, meg ennyi ember, de ez lehet, hogy egy hónap munka. Úgyhogy így az ember így összerakja a napokat, meg hogy minden van. Gyere, vedd fel, elmegyünk, akkor felveszünk stúdióba, akkor még forgatunk hozzá. De ilyen az ember szívesen adja önmagát.
És mennyire hiszed még azt, hogy a művészettel, mondjuk a zenével meg lehet kicsit, hát hogyha nem is váltani, változtatni a világot, vagy legalábbis nem csak a rövid távon lehet boldogságot okozni mondjuk a közönségnek?
Én hiszek benne, tehát azt gondolom, hogy a zene az egy olyan fontos kapocs, meg azon kívül, hogy gondolatilag, meg érzelmileg mit lehet adni. Mert talán arra jöttem rá, hogy az a pillanat, amikor ott van valaki, és meghallja azt a dalt, és hogy élmények kötődnek hozzá, és kap, az ember számos ilyen levelet kap, mert ugye zeneszerzőként nekem inkább a dalaimat mondják, és hogy mit jelent nekik. Vagy visszajön az érzés ugyanúgy, tehát évek múlva is, amikor meghallották először, vagy a szellem, vagy a hitüket visszakapva abba, vagy valami felfokozottabb érzelmi állapotba tudnak kerülni, akkor azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb. Abban meg főképp hiszek, hogy de ez nem csak a zenén keresztül, hogy kevés dolog is megváltoztatja a világot. És ugye azt szoktam mondani, hogy pár jó hang is képes megváltoztatni a világot, mert a zene pont el, mint az élet, megírjuk, eljátszik, és nem marad utánunk semmit, csak a dal. És tényleg nem mindegy, hogy mi maradott. Erről már számos dolgot írtam. És ahogy visszatérve még egy másik gondolatot, amit előbb elfelejtettem elmondani, a politika is ugyanilyen kikerülhetetlen, mert amikor az ember bekapcsolja a tévét és nézi a híreket, de ez már úgy volt bennem, hogyha nagyon egy ideig ezek mennek, akkor ülök és egyszerűen arról kezdek el írni. Átvitt értelme, hogy mi van a világban, és hogy ez már a politikának a következménye, meg hogy ami történik, hogy igen, azt is néha meg kell említeni.
Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Szabad Európa podcastja. Szelfi Rutka Róbert volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.